Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy 3 epizódos kooperáció része, amely a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, aminek nagyon örülök. Ez az epizód pedig ennek a kooperációnak a 3., azaz utolsó része. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan true crime junkie vagy, mint amilyen én. Szinte mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Ahogy már említettem, nagy kedvencem a díjnyertes portugál investigatív újságírónő Mariana Fancella és a National Geographic Trafficked című sorozata, ami magyarul a bűnkereskedői címen látható. Ami oknyomozó riport, dokumentumfilm és izgalmas, idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatás egyszerre. A sorozathoz készült egy podcast is, és ha beszélsz angolul, akkor mindenképp a figyelmedbe ajánlom. Én egyszerre hallgattam le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on, a podcast neve Trafficked with Mariana Fancella. Ha pedig még nem ismernéd Mariannát, akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy nagyon híres és elismert oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül az alvilágban, és olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon, de nagyon sötét dolgokba keveredtek. A National Geographic jóvoltából megnézhettem az egész 2. évadot. Igazából már 2-szer is megnéztem. Az 1. évad is nagyon izgalmas volt, de amit ígérhetek, hogy a 2. még lebilincselőbb, még elképesztőbb lesz. Mariana az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Mariana egy kiterjedt oknyomozó utazásra visz el minket, miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titokzatos, titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomon. A marihuánától és a lopott autóktól kezdve a törvényen kívüli motoros klubokon át, az amazóniai maffiáig és a plasztikai sebészetig. Péntekenként este 21 órától Marianával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett, pusztító erőkhöz és a több trilliárd dolláros árnyékgazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A következő részben Mariana a szerelmi csalók nyomába ered. Nekem személy szerint ez a rész tetszett a legjobban az egész évadból, mert egy egészen más világba és más gondolkodásmódba enged belepillantani. A mai epizódom kapcsolódik ehhez a részhez, az eheti részhez, amelynek eredeti címe Romance Scams, a magyar címe pedig a Szerelem szélhámosai. A bűnkereskedői 2. évada péntekenként 21 órától látható a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. De most következzen az én sztorim, amelynek a Szerelem az utolsó fillérig címet adtam, és ami egy férfiról szól, aki minden reményét, minden ingóságát egy kapcsolatba fekteti, de nem képes a valósággal szembenézni. Mint mindig, a helyes vagy hoax után. Helyes vagy hoax? A rózsaágyás. Schmidt asszony a németországi München egyik külvárosában él. A 74 éves nő sosem volt férnél. Egyetlen igazi szenvedélye a kertészkedés volt egész életében. Ezt a szenvedélyt osztja szomszédaival is, akik ugyanannak a kertészklubnak a tagjai. A rendezett külvárosi utcában, ahol él, tökéletes házak sorakoznak, tökéletesen megnyírt fűvel, tökéletesen kialakított kertek között, a rend, a nyugalom és a jólét képét mutatva. Az idillikus felszín alatt azonban heves érzelmek forrongnak. Konkrétan a becsvágy, a bosszú és a gyűlölet. Minden a tearózsákkal kezdődött. Még a 90-es évek végén a helyi kertészklub meghirdetett egy versenyt, a legillatosabb és a legkülönlegesebb színárnyalatú tearózsák kitermesztésére. A fődíj egy 17 cm-es arany rózsatő volt és egy hétvégi kiruccanás a Royal Botanic Gardensbe, a királyi botanikus kertekbe, ami London délnyugati részén található, és a világ legrégebbi botanikus kertjei közé tartozik. Schmidt asszony fejbe veszi, hogy megnyeri a nagy presztízsel járó díjat. Tanulmányozza a szakirodalmat és belevág. De sajnos nem büszkélkedhet éppen jó eredményekkel. A rózsái valahogy kedvetlenül nőnek, pedig ő mindent megtesz, sőt, még egy híres termesztővel is felveszi a kapcsolatot és a segítségét kéri. Ám minden hiába. Ekkor Schmidt asszony gyanakodni kezd, hogy talán valamelyik szomszéd keze van a dologban. Schmidt asszony, a szomszédok és a kertészklub tagjai ki nem állhatják egymást. Minden apróságon összevesznek. Néha egy túlhangos traktor, egy bömbölő rádió vagy egy csikorgó körfűrész miatt. Aztán valamikor a tetlegességig folyulnak a dolgok. Az egyik szomszéd, a 78 éves Michael Braun egy járdakővel püföli a szomszédját, aki súlyosan megsérül. A vitát az robbantotta ki, hogy a szomszéd állítólag agresszív kémiai növényvédőszerrel locsolta le Braun úr rózsáit, amire azok elsorvadtak. Braun úr 10 hónapot kapott próbaidőre. De nem csak ők adtam be. A kertek rongálása és a növények károsítása egyre gyakrabban fordul elő. És a következő hetekben furcsa dolog történik. Két szomszéd eltűnik. Senki nem tudja, hova mentek, vagy hogy mi lett velük. A rendőrség, konkrétan Reinhard felügyelő többször is megvizsgálja az eltűntek házát, kikérdez mindenkit, de nem talál semmilyen gyanús nyomot. A paranoia soha nem tapasztalt szintre emelkedik. A nyugdíjas hobbikertészek riasztó berendezéseket rendelnek, és német juhászokkal próbálják védeni a tulajdonukat és önmagukat. Egyedül Schmidt asszony viseli egész nyugodtan a dolgokat, sőt, igazából nagyon is örül. A rózsai, mintha végre magukhoz tértek volna. Úgy érzi, igenis lehet esélye megnyerni a versenyt. Aztán egy nap kopogtatnak az ajtón, és a rendőrség áll a küszöbön egy házkutatási engedéllyel. A felügyelőt nem hagyta nyugodni az idős hölgy viselkedése, és ezért úgy döntött, hogy átkutatja a házát és a kertjét is. A kert végében levő kis fészerben a kertész szerszámok mögött egy kopott fémdoboz találnak, benne gyanús kinézetű porral, amiről később kiderül, hogy 84 mg ricint tartalmaz. Amiből már a legkisebb mennyiség is néhány napon belül szervi vagy keringési elégtelenség okozta halálhoz vezethet. A ricinus magból készített por egyébként korántsem az egyetlen dolog, amelyből egy szempillantás alatt életveszélyes mérget lehet készíteni, és amely kényelmesen megrendelhető az interneten. A felügyelő ezután a rózsa ágyásoknak szentelte a figyelmét, és néhány perc múlva gyanúja bizonyossággá vált. A rózsák alatt már bomlásnak indult két tetem került a napvilágra, az eltűnt szomszédok holttestei. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Szerelem az utolsó fillérig. Klein úr 79 éves, nyugdíjas és a Rajna vidékén él. Egy szobrász örömmel mintázná meg őt, az izmos kezeit, a barázdált arcát. De a szobrász valószínűleg kétségbe esne tőle, mert annyira izgága és olyan könnyen dübegurul. Klein úr egy hatalmas házban él, amely a felesége halála óta túl nagy a számára. 2013. március 1-én reggel 8:30-kor ment el, mondja Klein úr kongó hangon. Mellrák, metasztázisok. Hosszan szenvedett, nehezen halt meg. A horgolt terítői még mindig a házban vannak. A szép porcelán, a hétfesi ágy. Klein úr egyetlen társa a tévé, amielőtt süti és kávé mellett dohányzik. A függönyök megsárgultak, a tujafák olyan magasak az ablakok előtt, hogy örökös árnyékba borítják a házszobáit. Klein úr élete legjobb éveiben számítógépeket adott el bankoknak, azokban az időkben, amikor a számítógépek még egész szobákat töltöttek meg, és az internet csak a jövő zenéje volt. Feleségére a Rheinische Postban, egy regionális újságban megjelent hirdetésen keresztül talált rá. A nő cseh volt, és jóval fiatalabb, mint ő. Ő volt az a férfi, aki megmutatta neki a nyugatot és a világot. Autóval utaztak New Yorkból San Franciscóba. Sátoroztak Kanadában. Aztán valamikor visszatértek Németországba, és beköltöztek a házukba. Gyerekük született, a világuk pedig egyre kisebb lett. Elmaradtak az utazások, egyre kevesebbet jártak szórakozni, de elégedettek voltak egymással és az életükkel. Felesége halála után Klein úr nem jár el sehova, se sportklubba vagy bowlingozni, a kollégákkal sem tartja már a kapcsolatot. A fia pedig felnőtt, és saját élete van. Klein úr boldogtalan. Nem bírja a csendet. A szeretet és az otthon melege helyett csak üresség van. Klein úr úgy dönt, hogy ezt az ürességet csak egy új szerelemmel lehet betölteni. Nincs értelme évekig gyászolni, mondja gyakorlatilag. Azonnal cselekednem kell, különben minden kárba vész. Ezért felesége halála után néhány hónappal Klein úr regisztrál a Finja nevű online társkereső portálon. Ingyenes, de kifejezetten komolynak tűnik, mondja. Profiljához egy 20 éves fotót tölt fel egy spanyolországi utazásról, amelyről levágja a feleségét. Klein úr ekkor már a 70-es évei elején jár, de online azt mondja 66 éves és 45 és 55 év közötti barátnőt keres. Azonban először nincsenek túl jó tapasztalatai. A német nők szkeptikusak és nem szeretik az ajtóstól a házba stílusát. Klein úr eléggé rámenős és nagyon gyorsan rátér a témára, idézem, mikor csókolózunk? Kérdezi már a második cset után. Honfitársai elutasításai kiózanítják, de vannak külföldi nők is a Finnyán, nagyon sokan. Maguktól írnak neked, mondja Klein úr. Egy kicsit olyan, mint a régi szép időkben, amikor a Rheinische Post hirdetéseire válaszolt, csak modernebb és fényképekkel. Több nőnek is ír, aztán 2014 novemberében Klein úr üzenetet kap egy amerikai nőtől, egy bizonyos Antoinette Nivontól, aki 33 éves, és akinek a párkapcsolati státusza szingli. És nincsenek gyerekei sem. Nagyon nyitott és könnyen barátkozó típus vagyok, írja rossz németességgel. Szeretem a művészetet, a kultúrát, és szeretek fotókat csinálni. Keresek egy érett férfit fiatal lélekkel és jó szívvel. A szívem nagyon nagy, de csak a megfelelő embernek van helye benne. Egy hatalmas vödör szerelemmel. Úgy tűnik, hogy Antoinette a Google fordítót használja, ezért lett az angol Big Bucket of Love-ból, ami túl csorduló szerelmet jelent, a szó szerinti vödörnyi szerelem. Klein urat azonban ez nem zavarja, és elkezdenek e-mailezni egymással. Klein úr képeket küld magáról, a nő szintén. Klein úr alig hisz a szerencséjének. Antoinette egy nő hosszú hajjal, huncut mosollyal és olyan melbőséggel, ami lenyűgözi az idős férfit. Megnéztem a fotóidat, ölelni, csókolni, szeretni akarlak. Szükségem van rád, írja az e-mailében a nő. Klein úr azonnal visszaír, drága Antoinette, csodálatos a számomra, hogy ennyi szeretetteljes dolgot írsz nekem. Klein úr, ahogy mondtam, alig hisz a szerencsének, de aztán úgy dönt, belevág. Naponta többször is e-maileznek egymással, és az e-mailjeiknek olyan címeik vannak, mint a Dream of Love. Klein úr mindent megőriz, mindent kinyomtat, hogy semmi ne veszten el. A konyhai asztalon elhunyt felesége horgolt terítőjén dornyosulnak a szerelmi vallomások halomba rakva. A4-es papírok átlátszó műanyagtáskákban. A mélek egyre bizalmasabbak lesznek, Klein úr kisé merészebb fotókat kér Antoinette-től. Sokkal idősebb vagyok nálad, de még mindig fiatal és sportos. Csókolom mindened, még az álom melleidet is, írja. Sajnos van egy probléma. Antoinette ugyan amerikai, de ismeretlen okokból Gánában ragadt. Klein úr azt javasolja, hogy szerez neki vízumot, és vesz neki repülőjegyet Németországba. A karjaimba akarlak zárni a düsseldorfi repülőtéren. Antoinette azonban inkább pénzt szeretne, hogy saját maga vehesse meg a jegyet Németországba. Klein úr azonban nem akar pénzt küldeni. Ehelyett Antoinette-nek szervez egy időpontot a gánai fővárosban, Akrában, a német nagykövetségen. A lány azonban soha nem jelenik meg ott. Klein úr e-mailt küld neki. Hello, mein Schatz! Szia, drágám! Nagyon csalódtam benned, zavarba hoztál a követségen. De Antoinette nem válaszol többé. Napok, hetek, hónapok, több mint egy év telik el azután, hogy Klein úr elvesztette a kapcsolatot Antoinette-tel. Tévézik, dohányzik, vásárolgat, más nőknek ír. Aztán 2016. februárjában hirtelen jön egy e-mail. A gyönyörű amerikai nő újra ír. Hello, my dear friend! Szia, kedves barátom! Rég nem láttalak, jó lenne, ha mégiscsak egymásra találnánk. Küldök neked új képeket, küldj nekem te is. Az új képeken a régi ismerős bikiniben van, mint egy amerikai pin-up girl. A melltartóján csillagok, a nadrágján csíkok. Furcsa módon azonban a neve már nem Antoinette Nivon, hanem Early Thomas, és Texasban él. Klein úr azonban annyira örül a kapcsolat felvételnek, hogy új név ide vagy oda, újra e-mailezni kezdenek. A nő ismét Németországba akar jönni, így hát 3 évvel felesége halála után Klein úr először küld pénzt. 380 eurót. Hogy Earlynek mire kell a pénz, arra Klein úr már nem emlékszik pontosan. Talán vízumra, vagy útlevélre, ki emlékszik már. Ahelyett, hogy a pénzt egy bankszámlára utalná, Klein úr a Western Union-on keresztül utalja át, ami készpénzes befizetést és készpénz felvételt tesz lehetővé bárhol a világon, mindössze egy személyi igazolvány bemutatásával. A nyugta erről az összegről a szerelmes emlékekkel együtt osztja meg a helyét valamelyik kupac tetején. A nyugta szerint a kedvezményezett Early Thomas Waco-ban, Texasban. De se útlevélszám, se cím, semmi más adat nincs rajta. Klein úr boldog, és már hetek óta tervezi, hogy amerikai barátnőjét Németországba költözteti. Early elküldi neki e-mailben az útlevelét, illetve annak egy szkennelt másolatát. Early elárasztja szerelmes e-mailekkel. Ha le tudnám írni azt a szerelmet, amit irántad érzek, bárcsak szavakba tudnám önteni az irántad érzett szerelmemet. Klein úr nagyon boldog, és alig bírja kívánni, mikor érkezik meg végre fiatal és szexi barátnője. Antoinette-tel ellentétben Early nem akarja, hogy Klein úr pénzt küldjön neki a repülőútra. A nő egy texasi utazási irodát ajánl, ahol a férfi jegyet foglalhat. Az ügynökség azt javasolja Klein úrnak, hogy csak a repülőjegy felét, 300 eurót fizessen ki előre, a többit pedig csak Early megérkezése után. Ezt a hozzáállást nagyon köszönöm, írja Klein úr hálásan. Azonban sajnos ismét közbe jön valami. Early e-mailben közli Klein úrral, hogy a mostohapja meghalt Gánában. Elküldi neki a bélyegekkel és aláírásokkal teli halotti bizonyítványt. Winston Bernard Thomas, üzletember, halála oka, veseelégtelenség. A dokumentumot az Akrai Achimota kórház adja ki. Afrikába kell mennie, írja Early, ott vár rá mostohapja öröksége. Klein úr körülbelül 500 eurót fizet egy új repülőjegyért. Early megígéri, hogy minden adósságát visszafizeti neki. Elvégre is, most már örökös nő. 2016 utolsó napjait írjuk. Klein úr egy ideig semmit nem hall barátnőjéről. A szilvesztert egyedül tölti, majd új évtáján is tart még a csend. 2017. januárjában egy bizonyos dr. Frimpong Akrából ír egy e-mailt. Hello, Mr. Klein! Early Afrikába érkezése után sajnos autóbalesetet szenvedett. A sofőr meghalt a balesetben, de az ön partnere túlélte, és végül is ez a legfontosabb. Dr. Frimpong Early kezelő orvosa. Mr. Klein az e-mailben képeket is kap. Egy autóroncsról és Earlyről egy kórházi ágyban, arcán oxigénmaszkkal és könyörgő szemekkel. Dr. Frimpong egy 950 eurós számlát is csatol. Sajnos a betegnek nincs biztosítása, mondja, de a kezelést folytatni kell. Amikor Earlyt végre kiengedik a kórházból, túláradó e-mailekben köszöni meg Klein úrnak a segítséget, a csodálatos támogatást, amit éjjel és nappal nyújtottál nekem. Így most végre van ideje arra, hogy a néhai mostohapja örökségével foglalkozzon. Ami egyébként észpontúan hatalmas. A nő elküldi a végrendeletet Klein úrnak. A vagyont az Akrai legfelsőbb bíróságon helyezték letétbe. Wilson Bernard Thomas, Early mostohapja árucikkekkel kereskedett. Earlyre 7631 kg aranyat és gyémántot, valamint 800 millió dollárt készpénzt hagyott. Van azonban egy kikötés, az örökséget Early csak akkor kapja meg, ha férjhez megy. Ezért Klein úr úgymond távúton feleségül veszi Earlyt, erre célra 3000 eurót utal át az Esther Aqua nevű anyakönyvvezetőnek. Klein úr időközben már elérte a 4 számjegyű összeget, amit a nőnek fizetett ki. Azonban bizonyítékként kap egy e-mailt, amelyhez egy házassági anyakönyvi kivonatot is csatoltak. Early és Klein úr szinte minden nap e-maileznek. Egyszer még telefonon is beszéltek. Egy másik alkalommal sikerült egy rövid videókapcsolatot is létrehozni. Early integet Klein úrnak, de a hang valami miatt nem működik. Early nem sokára informálja Klein urat, hogy Akrából a gánai hatóságok 1.015.000 eurónyi vámot követelnek az örökség kiviteléért. Szerencsére a biztonsági cég vezetőinek, egy bizonyos Szó úrnak sikerült 26.500 euróra lealkudnia. Logikus. Kapcsolatok, korrupció, így működik Afrika, gondolja Klein úr. Ha a férfi leteszi neki az összeget, akkor megkapja az örökség egy részét, ígéri neki Early. Nem akarja kinyitni a széfet Gánában, mert akkor mindent ellopnak tőle. Ettől a naptól kezdve Klein úr e-maileket kap a biztonsági őrtől is, sürgető hangnemben, hogy sietni kell, mert a helyieket sem lehet örökké megvesztegetni. Kleinor azonban maga akarja ellenőrizni a tényeket a hatóságokkal. Öli azonban nagyon ellene van a dolognak. Nem akarom, hogy felhívd őket. Tudották velem, hogy az ottaniak át akarnak verni minket, mert ismerik az összeget, amiről szó van. És ha nem bízunk egymásban, akkor ez nem igazi szerelem. Ki kell jutnom az országból a széfekkel hozzád, amilyen gyorsan csak lehet, szerelmem. Röviddel ezután csöngetnek Németországban Klein úr ajtaján, a csomagkézbesítő. Átad neki egy sárga borítékot a DHL-től. Gánában adták postára, a csomag nehéz, dudorodó, zörgő. Early elküldte Klein úrnak a széfkulcsokat. Végül is, írja, ő az egyetlen, akiben megbízik. Klein úr elszánja magát és összekaparja mindenét. Az Early-re költött pénz összege mostanra már 5 számjegyűre nőtt. Klein úr eladja egy elhunyt rokon a házát, egy örökséget. A 2017-es és a 2018-as béleteket is felhasználja. Earlynek megállás nélkül pénzre van szüksége, mert mesélt néhány afrikainak az aranyról, és most meg kell vesztegetnie őket. Az e-mailek tárgya mostantól így hangzik. Sürgős, kedvesem. Nem könnyű belelátni Klein úr lelkébe. A teljes képet sok apró dolog homályosítja el. Néha úgy hangzik, mintha Early iránti szeretete vagy szerelme, mintha kissé kihűlt volna. Early ez az ostoba nőszemély rossz emberekben bízik, és mindig újabb és újabb problémákat okoz neki. Klein úr aztán valamikor így fogalmaz. Idővel úgy döntött, hogy elsősorban anyagi okokból maradt hűséges hozzá. Ott vannak a széfkulcsok, ott van az arany, és ott van az összes pénz, amit már elköltött Early-re. Már túl késő visszalépni. Fizetnem kell, ha valaha is meg akarom valósítani a törekvéseimet, mondja Klein úr. És ehhez ragaszkodik. Történjen bármi. 2019. augusztusában, 6 évvel a felesége halála után, 5 évvel azután, hogy Antoinette belépett az életébe, 3 évvel azután, hogy Early-vé változott, Klein úr még mindig reménykedik. Early e-mailt küld, hogy néhány nap múlva felszáll a gépre, mellette a biztonsági őr, Mr. So, a széfek a repülőgép törzsében. Drágám, ez a járatról szóló információ. Kattok a nemzetközi repülőtér Accra, London Heathrow, Düsseldorf. Frusztráló, de Londonban Early-t sajnos letartóztatják. Valami baj van a szállítási okmányokkal. Hogy Klein úr ne veszítse el a hitét, Early elküldi neki a British Airways beszállókártyáját. Egy bizonyos Mr. Rogers a Heathrow Intelligence-től küld egy fényképet, amelyen amerikai szeretője egy cellában van. Klein úr így hát leteszi az óvadékot Early-ért, és valamikor ez időt átlépi át a 100 000 eurós határt. Otthon kinyomtatja az újabb nyugtákat, és átlátszó műanyag lapokba csúsztatja őket. Early-t azonban hazatoloncolják az Egyesült Államokba. Ott egy Lance Grover nevű ügyvédre bízza az örökségét. Grover barátságos leveleket küld, míg Early gonoszkodni kezd. Mr. Grover tárolási költségeket számol fel, igazgatási díjat szed, és elküldi az útlevele másolatát. Szürke, gondosan elválasztott haja van, fehér inge és nyakkendője. Klein úrnak még egyszer utoljára fizetnie kell, hogy a kincs és a kulcs egymásra találjanak. De Klein úrnak nincs több pénze, úgy 150 000 euró úszott el már. Ha nem bízunk egymásban, az nem igazi szerelem, írja Early durcásan. Hamarosan az ügyvéd nem fizeti tovább a tárolási költségeket, a széfeket New Yorkba, Early lakására viszik. A nő többször is felhívja a férfit, de valahányszor Klein úr felveszi, a kapcsolat megszakad. Tolvajok piszkálták az ablakomat, írja Early. Nem tudom tovább védeni a tulajdonunkat. Előbb-utóbb jön valaki, kirabol és megöl. Klein úr erre a háztartási cikkeit és a bútorait felteszi az eBay-re. Felnőtt gyermeke hiába próbálja lebeszélni erről a nőről, lehetetlen hatni az idős úrra. Végül a fia feladja. Klein úr összeveszik a barátaival is az ügy miatt. Egymás után veszíti el őket, mivel feldühíti, hogy mindenki próbálja lebeszélni őt Early-ről. Az évek során másodszor is kapcsolatba lépett a gánai német nagykövetséggel, felkereste az otthoni legközelebbi rendőrkapitányságot, végtelen számú e-mailt küldött az amerikai hatóságoknak. Néhány levélben ugyan kétségeit fejezi ki az egész történettel kapcsolatban, leginkább azonban azt kéri, hogy segítsenek neki és a feleségének áthozni a széfeket Európába. A követség azonban azt válaszolja, hogy jobb, ha megszakítja a kapcsolatot. A legtöbb helyről pedig egyáltalán nem kap választ. De vissza Earlyhez. Miután visszatoloncolják az Egyesült Államokba, Early új férfiakkal kezd találkozgatni New Yorkban, akik igencsak gazdagok. Klein úrnak mára semmi sem maradt. Egy szinte teljesen üres házban tengődik, amelyet nem tud kifűteni többé. Több napos kenyéren él, és szó szerint számolja a centeket. Egy barátja kétségbeesésében a híres Die Zeit egyik újságírójához fordult, aki nyomozni kezdett. De a szálak a titokzatos Early után nem Amerikába, hanem 5000 kilométerrel délebre vezetnek, tengereken, sivatagokon, szavannákon túl, egy Ofinzó nevű városba, Gánába. A városképét puszta betonból készült házak, szabadon kószáló kecskék, vörös földből készült utak alkotják. Ofinzót a tízeszámú gánai országút szeli ketté. Amikor egy teherautó áthalad a városon, az állatok és a gyerekek oldalra ugranak. Aztán minden a helyére kerül, és helyreáll egy afrikai város közhelyes képe. Itt, egy lerobbant, lakatlan házban behúzott függönyök mögött ül egy ócska bőrkanapén egy magas, vézna fiatalember, aki Vincentnek nevezi magát. Kezében az okostelefonja, amelyben éppen ezt írja. Tudom, hogy egy óceán van köztünk. Még soha nem tartottalak a karjaimban, de a szívemben már ezerszer megtettem. Ezt az üzenetet egy Egyesült Államokban élő 81 éves özvegyember kapja abban a hiszemben, hogy egy Juliet nevű szépség küldte. Vincent inkognitóban szeretne maradni, ezért nem készülhetnek felvételek róla. Az oknyomozó újságírónak ki kell kapcsolnia a telefonját, és a másik szobában kell hagynia. A német újságíró egyébként gánai kollégájának köszönheti, hogy egyáltalán szóba állt vele valaki ebből a speciális branchból. Gánában egy, a területet jól ismerő kolléga támogatta őt, aki maga is Ofinzó városából származik, a csalóknak ebből a fellegvárából. Az ottani kapcsolatainak köszönhetően olyan bűnözőkkel tudott találkozókat szervezni, akik általában nem magyarázzák el idegeneknek, hogy hogyan is keresik a pénzüket. Miután az újságírók elmesélték Klein úr történetét, Vincent bólint. Klein úr neve ugyan neki nem mond semmit, és ő nem nevezi magát Antoinette-nek, de talán a szomszédja, vagy egy másik férfi Ofinzóban. Gánában. Nigériában. Mert Nyugat-Afrikában több ezer ember teszi azt, amit ő. Globális házasságcsalóként, modernkori szélhámosként dolgoznak, 21. századi bűncselekményeket követnek el. Őket scammereknek nevezik. Mint oly sok internetes fogalomhoz hasonlóan, ez a kifejezés is angol szóból származik. A scam a csalás vagy átverés szóból. Tehát romantikus csalás vagy házassági csalás. Hamis internetes profilokkal hamis reményeket keltenek. Kihasználják a többnyire idős emberek magányát, és fantasztikus történeteket gyártanak, hogy kicsalják az áldozatok pénzét. De vissza Vincenthez, aki ezt Camel szó helyett inkább a Sakawa szót használja, ami az ő nyelvén azt jelenti pénzt csinálni. Áldozatait ügyfeleknek, kuncsaftoknak nevezi. Szerinte azoknak hazudik, akik azt akarják, hogy hazudjanak nekik. Üzleti ötlete elképesztően egyszerű. Vincent szerint the white have no one around, tehát, hogy a fehérek magányosak. És a magány a legjobb csábító. Vincent elmondja, hogyan dolgozik. Regisztrált társkereső portálokon, Európában és Észak-Amerikában. Arcokat, neveket és városokat ismert meg. Tudja, hogy a városi embereket nehezebb feltörni, mint a vidékieket. Ismeri az ír nyugatot, Norvégia északi részét és az Egyesült Államok ritkábban lakott államait. A texasi farmerek a legkönnyebb esetek, mondja. Vincentnek kész szövegmodulok vannak a mobiltelefonján. Különböző nők képeit tartalmazó mappákat hozott létre. Az összes képet az internetről lopta. Szinte mindenki hagyott valamit az Instagramon, a Facebookon, randi oldalakon. Vincent szerint a kevéssé ismert pornószínésznők privát oldalairól származó képek és videórészletek működnek a legjobban. Ott mindent megtalál, amire szüksége van, a hétköznapitól a frivolig, a felöltözöttől a mesztelen képekig. Vincent tarsójában csomó trükk van. Mondd a férfiaknak, hogy amerikai fehér nő vagy, és megbíznak benned. Árazd el őket szerelemmel, legyél figyelmes. Ugyanakkor mondd el, hogy félsz, mert gyakran csalódtál a férfiakban, vagy mert gyerekkorodban elhagyott az apád. Kérd meg őket, hogy ne beszéljenek rólad a barátaiknak és rokonaiknak, mert csak féltékenyek lennének. Ez közölt ki, hogy eltávolodjon a társkereső portálról, küld neki e-maileket. Tudd meg, hogy mivel foglalkoznak és hogy hol élnek. Googlizz rá a címükre, nézd meg a házukat, becsüld meg a vagyonukat, de ne kérj rögtön pénzt. Légy egy kicsit szemérmes először, de aztán küldj képeket. Vincent szerint a portálokon a férfiak 90%-a válaszol az első megkeresésre. 80% elég gyorsan, mesztelen fotókat kér. Vincent azt is megmondja, hogyan kell lépni, ha valaki a tengeren túl bekapta a csalit. Ha nincs cinkosod Amerikában, keltsd azt a látszatot, hogy az első összeg az Egyesült Államokba megy. Aztán a nő, akit játszol, utazzon el Gánába, hogy a férfinak eszébe ne jusson meglátogatni téged. Nem mennek Afrikába menni, de bármit megtesznek, hogy kihozzanak onnan. A helyváltoztatás kényes dolog, ez a kapcsolat töréspontja. Aztán maradj csendben néhány napig. Aztán írd. Valami nagyon szörnyű történt, holnap jelentkezem. De maradj csendben egy újabb napig. Végül jelents egy balesetet, vagy tálalj fel egy szituációt, ami megerősíti az Afrikáról alkotott képet. Amint besötétedik a gánai Afinzóban este 6 óra körül, valami egészen elképesztő dolog történik a 10-es országút mindkét oldalán. A mobiltelefonok kijelzőinek hidegkék fénye világít mindenütt. Vincenthez hasonló csalók csoportjai gyülekeznek a fák alatt. Amikor Nyugat-Afrikában az órák este 6-ra ugranak, Közép-Európában már 8 óra van. Az Egyesült Államok keleti partvidékén közeledik a délután. Afinzóban kezdődik a fő munkaidő. Mi itt éjszakai műszakban dolgozunk, mondja Vincent. Én hajnali 5-ig dolgozom. Gána egyike azon kevés országoknak a régióban, amely közvetlenül kapcsolódik a Fokváros és London közötti mélytengeri kommunikációs kábelhez, amely a legnagyobb teljesítményű internetkapcsolat Afrika és Európa között. A mobiltelefon ellátottság az országban meghaladja a 80%-ot, ráadásul mindenütt újabb és újabb mobiltelefontornyokat állítanak fel. Ezért világítanak a kijelzők éjszaka Afinzóban. Gána Nyugat-Afrika egyik legfejlettebb országa, de globális viszonylatban még mindig nagyon szegény. A Humán Fejlettségi Mutató szerint az ország a 138. helyen áll a világon, még Banglades mögött is. A természeti kincsek arany, gáz, olaj, mangán bányászatához viszonylag kevés munkás szükséges. Az Accra és Kumasi metropoliszokon kívül alig van ipar. Az ország súlyosan el van adósodva. De vissza Vincenthez, aki kizárólag mobiltelefonon keresztül szervezi meg áldozatai érzelmi túlszulejtését. Még akkor sem veszíti őket szem elől, amikor úton van. A telefonja állandóan vibrál és villog, több e-mail fiókba beérkező e-maileket jelez, mert Vincent sok szerepet játszik. Nőket, orvosokat, ügyvédeket. Soha nincs egyedül. Mint minden sikeres üzlet, a csaló szcéna is intézményesül. Csak néhányan dolgoznak egyedül. Gánában kialakult egyfajta szerelmi maffia, csoportokba szerveződve. Néhányan esténként találkoznak számítógépekkel teli házakban, mint mások az irodákban. Mások távolról csatlakoznak, hogy digitálisan hálózatba kapcsolt csapatokat alkossanak. Ezeket gyakran tapasztalt nigériaiak vezetik, akik figyelemmel kísérik a fejleményeket. A hálózatok képszerkesztő szakemberei készen állnak útlevelek, okiratok és fényképek hamisítására, olyan programokkal, mint például a Photoshop. Tudnak útlevelket is készíteni. Végül is a csalók céljaira elég egy anyagtalan, kétdimenziós változat, egy PDF fájl. Világszerte tevékenykednek, de soha nem kell azonosítaniuk magukat egy határőr előtt. A hálózatában Vincent megrendeli azt, amire szüksége van, és jutalékot fizet. Az áldozatok reményeivel ellentétben nem az álompasi vagy álomnő áll az e-mailek mögött, hanem szervezett bandák. A legtöbb esetben nyugat-afrikai országokból, például Nigériából vagy Gánából, illetve kelet-európai országokból, például Romániából, Bulgáriából vagy a volt szovjet köztársaságból érkeznek. A bandák több embert foglalkoztatnak és műszakokban dolgoznak, hogy bármikor reagálni tudjanak az áldozatok üzeneteire. Általában a jóképű, sármos üzletember vagy a szexi hölgy mögött álló személy 4 óránként változik. Csak az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájához, az FBI-hoz évente mintegy 20 000 bejelentés érkezik, és a kár összege legalább 500 millió dollár körül van, és ezek csak az ismert esetek. A gánaiak között számos elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy miért is működik ez az átverés ennyire jól. Az egyik elméletet egy fuvarozó, aki magát Joe-nak nevezi, osztotta meg az újságírókkal. Joe-nak 2 felesége és 10 autóbusza van. Joe legjobb ügyfelei a Sakawa fiúk. Az ő buszain vitetik át magukat a határon Togóba, majd tovább a francia nyelvű Beninbe, ahol Nyugat-Afrika leghíresebb és legrettegettebb vudu papjai élnek. A csalók ügyfeleik képeit viszik magukkal, amelyeket aztán valamely vudu istenség szentélyére helyeznek. A vudu papok pedig emberen túli erőket idéznek meg. Gyógynövényeket őrölnek, főzeteket készítenek, állatokat áldoznak fel. Folyik a vér, gazdát cserélnek a pénzkötegek. A szertartás napokig tart, mondja Joe. A Sakawa fiúk visszatérnek az autóbuszokra, az áldozataik fényképei azonban az oltáron maradnak. Egy másik elmélet a déliek bosszúját idézi. A Sakawa visszahozza, amit egyszer már elraboltak. Gána partjainál még mindig állnak a gyarmatosítók erődei, akik aztán meghódították a kontinenst, aranyat raboltak és rabszolgákat kényszerítettek hajókra. A fehér embert a mai napig Obroninak hívják az országban, ami a rossz és az ember szavak összeolvadása. És most lássuk, mit derítettek ki az újságírók. 2021 őszén az Akrai Achimota kórház főigazgatója Early Thomas Mosto apjának halotti bizonyítványa fölé hajol. Szemügyre veszi a dokumentumot, majd leszögezi. A mi címerünk másképp néz ki. Aztán felhívja az archívumot is. Winston Bernard Thomas nevű beteg soha nem volt ebben a kórházban. Az aláíró orvos neve ismeretlen. Az újságírók útja a kórházból a fővárosi központi anyakönyvi hivatalba vezet, ahol az igazgató szerint nemrég ellopták a házassági anyakönyvi kivonatokat. A dokumentum szerint a valódi, ugyanakkor érvénytelen, mert a távollétben kötött házasság nem megengedett. A legfelsőbb bíróságon egy hosszú folyosó végén levő ablaktalan irodában egy idős hivatalnok veszi át az aranyról, gyémántról és dollármilliókról szóló végrendeletet. Megvizsgálja és jelentést készít, amelyben közli, hogy a papír nem tőlük származik. Hamisítvány. A British Airways-nél szintén ellenőriztetik Early beszállókártyáját, amelyel állítása szerint Accrából repült Londonba. A British Airways szűkszavon közli, ez nem BA dokumentum. Az őszülőhajú Lance Grover ügyvéd a valóságban egy magasrangú amerikai katona, James A. Winnefield, aki egy volt haditengerészeti admirális. A férfi, aki egykor egy hatalmas repülőgép hordozót irányított, most tehetetlen az identitás tolvajokkal szemben. És végül Klein úr fiatal szerelmének összes képét, amelyeken mosolyogva, kacsingatva és ágyban heverészve látható, egy kaliforniai nő MySpace fiókjáról lopták el. A hölgy egy ideig leszbikus pornót forgatott Arianna Giovanni művész néven. Sok Sakawa fiú készített több hamis profilt a fotóiból. Az azonos arcú fantázianőket Anita Johnsonnak, Ashley Cole-nak, Shakira Dale-nek, Rachel Essamani-nek hívják, és néha Early Thomas-nak. Bármit is tartogat a valóság, Klein úr mindig ellensúlyoz valamivel, ami az ő verzióját erősíti. Az ember legszívesebben összerázná az öregembert a házában, felrázná és kitépni az internetkábelt a gépéből. Amikor Klein úr meghallja az újságírók vizsgálati eredményét, csak a fejét rázza. Early nem lehet férfi. Nem Gánában kellett volna keresni őt, hanem New Yorkban, ahol a széfeket tárolják. Mert ő nem tévedhet. Ő biztosan nem. Mondja, és nikotinfoltos kezeit az üres konyhaasztalon nyugtatja, az újságíró által összegyűjtött bizonyítékok mellett. A gánai office-zóban Vincent a napokban vásárolt egy harmadik autót. Ezúttal egy Toyotát. Épít egy új házat is. Németországban Klein úr nem tudja kifizetni lerobbant autója alkatrész cseréjét. Nagy és üres házában ül, a füsttől sárga tapéták és a kinyomtatott e-mailek és számlák között, és vár Early-re. Ma csak keveset reggeliztem, 2 kis spiritust ettem vajjal és lekvárral, mert semmi sincs itthon, írja neki. Early azonban már nem reagál olyan gyorsan, mint korábban. Érdekelt, hogy mit mond a rendőrség ezekről az ügyekről, és ezért egy kicsit kutakodtam a Kripo, a kriminálpolicáj, tehát a bűnügyi nyomozóosztály weboldalán. A következő információk a rendőrség hivatalos statementjéből származnak. A szerelmi vagy romantikus csalás, love or romance scamming, különösen aljas és az áldozatoknak az anyagi károkon kívül nagy érzelmi stresszt is okoz. A csalók az online társkereső oldalakon vagy közösségi hálózatokon keresik a potenciális áldozatokat. Ha már felvették velük a kapcsolatot, elárasztják őket a szerelem és a figyelem megnyilvánulásaival, egyetlen céllal, hogy pénzt vegyenek ki a zsebükből. Ezután a virtuális partnerek úgy tesznek, mintha például egy nyugat-afrikai üzleti úton pénzproblémába ütköznének. Vagy pénzre van szükségük egy fontos műtéthez, a gyermekük vagy egy rokonuk számára. Ellopott bőröndök és útlevelek, kifizetetlen bérek vagy kifizetetlen szállodai számlák is arra hivatottak, hogy a gyanútlan áldozatot pénz átutalásra bírják. És ezt sokan meg is teszik, mivel ekkora már érzelmileg függnek az internetes partnerüktől. Van ennek egy speciális alfaja is, amikor az elkövetők amerikai katonáknak adják ki magukat, akik jelenleg nem férnek hozzá a számlájukhoz, vagy nem jutnak hozzá pénzükhöz. Ezután a Western Unionon, vagy a MoneyGramon keresztül kérnek támogatást, és megígérik, hogy visszafizetik a pénzt. De a csalók előszeretettel adják ki magukat mérnököknek, építészeknek, szociológusoknak, orvosoknak és számítógépes szakembereknek is. A csaló profiljának fotóin a női áldozatok egy fehér, vonzó férfit látnak, a képek azonban lopottak. És még ha a fickó úgy is tesz, mintha Amerikában, vagy egy másik európai országban élne, valószínűleg Nyugat-Afrikában van a székhelye. Az áldozatok azonban ezt nem veszik észre, mert ezek a chat ismerősök tökéletesen beszélnek angolul, vagy drága fordító programokat használnak a leveleikhez. A csaló nők előszeretettel adják ki magukat ápolónőknek, orvosoknak, árvaházi dolgozóknak, vagy tanároknak, színésznőknek, valamint üzletasszonyoknak. A képeken szereplő nők rendkívül vonzóak, de nyilván ezeket a képeket is lopják. Ez látható a hasonló pózokban és ruházatban készült fotósorozatokon. Sok nő egyébként orosznak adja ki magát, de érkezhetnek Dél-Amerikából, Thaiföldről, Afrikából vagy Európából is. Minden csaló nő tökéletesen beszéli az angol nyelvet, és néha még a németet is. Mind a csaló férfiaknak, mind a csaló nőknek sikerül nélkülözhetetlenné tenniük magukat az áldozataik mindennapi életében, egyetlen találkozás nélkül. A reggeli romantikus e-mailt délben egy rövid telefonhívás követi, munka után pedig órákig csevegnek vagy telefonálnak. A beszélgetések kezdetben korántsem a pénzről szólnak, hanem a munkáról, a családról, valamint a szerelemről és a közös jövőről. Gyakran kerülnek szóba az elhunyt házastársak is, és a gyerekekről szóló történetek. Ha a csalók még nem tartózkodnak Nyugat-Afrikában, akkor hamarosan üzleti vagy családi okból sürgősen oda kell utazniuk. Azt ígérik, hogy utána meglátogatják új szerelmüket. De a németországi jegy lefoglalása előtt, vagy röviddel azután, hogy a jegyet lefoglalták, nehézségek merülnek fel. Rablás, lopott vagy elkobzott útlevél, autóbaleset utáni kórházi tartózkodás vagy hitelkártya problémák. Ekkor az áldozatokat arra kérik, hogy utaljanak pénzt, például a Western Unionon keresztül. Az ilyen könyörgő e-mailekben mindig erőteljesen hangsúlyozzák, hogy mennyire szerelmesek. Néha az áldozatokkal egy orvos, egy rendőr vagy éppen a rokonok lépnek kapcsolatba, akik feladata, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljanak az áldozatra. Bármit bevetnek, csak hogy megkapják a pénzt. Ez gyakran odáig fajul, hogy a csalók öngyilkossággal fenyegetőznek. Szintén gyakori trükk, hogy egy harmadik személy által hozott kis csomagokat kell elküldeni Afrikába. A tartalmat általában lopott hitelkártyával fizetik ki. A csomagok továbbítása vagy megtartása illegális és komoly bajba sodorhatja az áldozatokat. De hogyan ismerhetem fel a szerelmi csalót? A csalók általában jól beszélnek angolul. Insiderek feltételezik, hogy a német társkereső oldalakon az angol nyelvű kapcsolatok mintegy 95%-a szerelmi csaló. Sokan vannak azonban olyanok is, akik elég jól beszélnek németül. A csalók az első kapcsolat felvétel után hosszú, túlcsorduló szerelmi vallomásokkal teli levelekkel árasztják el az áldozataikat. De van egy másik út is. A komoly küllemű levelek célja, hogy felkeltsék az érdeklődést. A csalók mindent tudni akarnak az áldozatokról. A hobbik, a korábbi partnerek, gyerekek, a barátok, sőt az Istenbe vett hit is mindig szerepet játszik. Fontos! A csalók tipikusan hamarosan férnek vagy feleségnek nevezik az új partnereiket és házassági terveket szülnek. Ezért a vízum vagy a közös számla iránti kérelem valahogy indokoltnak tűnik. A rendőrség azt tanácsolja, hogy az online kapcsolat felvételhez vagy egy idegennel folytatott digitális levelezéshez érdemes alternatív e-mail címet használni. Így elkerülheted, hogy átverés esetén törölnöd kelljen a fő e-mail fiókodat. De mit lehet tenni, ha átvertek? Ignoráld. Ne reagálj a csaló követeléseire. Semmilyen körülmények között ne utalj át pénzt. Ne válts be csekkeket, ne továbbíts leveleket vagy csomagokat, és ne is tarts meg azokat. Készíts másolatokat. Mentsd el az összes e-mailt és chat szöveget bizonyítékként egy adathordozóra, valamelyik felhőbe vagy USB pendrive-ra. Őrizd meg az átutalási bizonyítékokat, stb. Kérj segítséget. Tegyél feljelentést a rendőrségen. Az ilyen elkövetőket nehéz felelősségre vonni, mert külföldről tevékenykednek. Az esetet azonban mindenképp jelenteni kell. Ez különösen akkor fontos, ha például a bankok büntetőjogi lépéseket akarnak megtenni azokkal az áldozatokkal szemben, akik tudtokon kívül hamis csekkeket nyújtottak be. És végül blokkold. Szakíts meg minden kapcsolatot. Ne válaszolj az e-mailekre vagy a hívásokra. A legjobb, ha új e-mail címet és telefonszámot szerzel be. Általános szabály, hogy soha ne utalj át pénzt olyan személyeknek, akikkel még nem találkoztál, vagy nem láttad őt személyesen. Különösen az interneten van sok csaló, akik sok pénzt akarnak keresni embertársaik hiszékenységén. Ezért mindig gyanakodj, ha egyszerűen túl jó hangzó ajánlatokat kapsz, akár lakást, akár munkát, akár partnert keresel. Helyes vagy hoax? A sztori az én fejemből pattant ki, és hála az égnek soha nem történt meg. Ez volt a Sötét Anyag mai epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és az egyéb extra infókat erről az ügyről. Ha érdekel, keress rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz hátad mögé, hisz hát az ajtó.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.